stúdióban Asbóth József várja önöket.
Köszöntöm nézőinket, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Az MDF országos elnöksége megerősítette korábbi döntését, amely szerint nem javasolja jelöltjei visszalépését a második fordulóban. A párt vezetése azt megelőzően határozott erről, hogy tárgyalt a még állva maradt képviselőjelöltekkel. A megbeszélésre az MDF 46 továbbjutó jelöltjéből 44 eljött. A döntést többségük támogatta.
Mind az elnökségülés, mind az azt követő tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott. Amint egy 3 órás egyeztetés alatt a sajtó munkatársai a székház előtt várakoztak. Az elnökség arra kérte a jelölteket, hogy amennyiben valamelyikük a vezetés döntésétől függetlenül nem kíván elindulni a második fordulón, azt ne kommentálja, visszalépésének ne legyen kedvezményezettje.
Mondjam, mert a második fordulót követően ismét reális esély nyílik arra, hogy konzervatív értékek, illetve konzervatív elvek mentén ki lehet alakítani egy kormányképes többséget, akkor április 23-át követően a Magyar Demokrata Fórum erre nyitottnak mutatkozik.
Az elnökség azért erősítette meg döntését, mert az MDF korábbi javaslatára a Fidesz érdemben nem válaszolt, és Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy nem kíván tovább tárgyalni az MDF-fel, tette hozzá a politikus.
A Győztesek megyéjének nevezte Komárom Esztergomot Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök Esztergomban, Tatán és Komáromban is megköszönte, hogy a liberális képviselő jelöltek visszaléptek a szocialisták javára.
Ez a megye a Legek és a Győztesek megyéje, mondta Komáromban Gyurcsány Ferenc, aki szerint esély van arra, hogy mind az 5 választókerületben szocialisták adják az országgyűlési képviselőt.
Ami máshol is megtörtént, hogy a magyar baloldal tele van végre erővel és büszkeséggel és hittel, ez a fajta hit és erő és büszkeség, ez meglátszódott a választásokon. Na, ez mellett kell kitartani, ennek kell eltartani a választásokig is azon túl, mert az országnak szüksége van egy erős baloldalra, szüksége van egy erős szocialista pártra.
Nem véletlen, hogy az MSZP és az SZDSZ egyre erősebb, folytatta a miniszterelnök, aki szerint a szavazók többsége azt a tiszteletet, nagyvonalúságot és nyugalmat sugárzó politikát támogatja, amelyik partnerséget, nem pedig veszekedés szül, fejezte be Gyurcsány Ferenc.
Az MSZP megtévesztette saját szavazóit, amikor elhallgatta az államháztartás helyzetét, mondta Orbán Viktor Monoron. A politikus hangsúlyozta, az ország érdekében ezt mindenkinek meg kell érteni, és ha jobb oldalra voksolni a második fordulóban.
Orbán Viktor azt mondta, az MSZP megszegte alkotmányos kötelezettségét, amikor nem tájékoztatta a választópolgárokat az ország valóságos helyzetéről, ezzel pedig a demokráciát is megsértette. A Fidesz elnök ezért azt kéri, a jobboldali pártok tegyék félre érdekeiket és fogjanak össze.
Szembe kell nézni azzal a helyzettel, hogy az MDF nem fogadja el a személyemet. Márpedig az MDF-fel való megállapodás nélkül nem fogjuk tudni majd a választások után megakadályozni, hogy MSZP-SZDSZ kormány alakuljon, ami pedig az ország érdeke.
Orbán Viktor hozzátette, a 70 mandátum megszerzése továbbra is a legfontosabb feladat, mert nem tartja lehetetlennek a polgári oldal győzelmét. A politikus emlékeztetett, 4 évvel ezelőtt nehezebb helyzetben voltak, akkor majdnem sikerült a csoda, most újra meg kell próbálni.
Ami épp nem támogatja a Fidesz jelöltjeit az országgyűlési választások második fordulójában, számára az egyetlen lehetőség a választás bojkottja. Csurka István pártelnök elmondta, a távolmaradással szeretnék ellehetetleníteni az új országgyűlés megalakulását és a kormány hatalomra lépését. A második fordulóban való részvételre szólítja fel szavazóit az SZDSZ. Aktív támogatással maradhat a jelenlegi koalíció. Kunce Gábor szavai szerint azért érdemes az SZDSZ talpon maradt 7 jelöltjére szavazni, hogy Orbán Viktor biztosan távozzon a politika élvonalából.
A szabaddemokrata jelöltek megválasztása Kunce Gábor szerint a kiegyensúlyozott gazdaságpolitika biztosítéka lenne. Az SZDSZ elnöke szerint Bot Péter Ákos miniszterelnöki jelölésével megbukott Orbán Viktor és a Fidesz programja.
Ma a Fidesznek sem miniszterelnök jelöltje, sem programja nincsen. Arról nem beszélve, hogy már nincsen miniszterelnök helyettes jelöltje sem.
Kunce Gábor úgy véli, Az ellenzék sikertelensége azt bizonyítja, hogy a magyar gazdaság nincs válságban, és nem is lesz, ha egy erős, magabiztos koalíció folytatja tovább a kormányzást. Kuka János arra hívta fel a választók figyelmét, azért is inkább érdemes a kormánypárti jelöltekre szavazni, mivel ők kormánypárti képviselőként majd valóban teljesíteni tudják a választói körzetek kívánságait.
A legfontosabb a közös agrárpolitika jövője, és az, hogy ez hogyan érinti a magyar gazdákat határon innen és határon túl, fogalmazott Becsei Zsolt, Európa Parlamenti képviselő Szegeden.
Becsei Zsolt szerint az az uniós összeg, amiről a miniszterelnök beszámolt és az új Magyarország programban hirdet, mindössze pályázati lehetőség a pénzek lehívására. A támogatás elnyeréséhez például vidékfejlesztés esetén a haszonélvezőnek 20%-os önrészt kell vállalnia, amiben a költségvetésnek mindenképpen be kellene segíteni. Emellett az unió tervei között a mezőgazdaság egyre kisebb arányú támogatása szerepel.
El kell indulni a mezőgazdasági élelmiszerpiac célú termeléstől a bioüzemanyag, illetve az ipari típusú felhasználások felé, és azt hiszem, hogy a most évvégén elkezdődő közös gondolkozás, ami 2008-ban egy agrárreformban fog az Unióban torkolni, e köré fog majd szerveződni.
Ez különösen fontos az anyaországon kívül az erdélyi és a vajdasági magyarok számára, hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő.
Az elmúlt napokban lehullott eső után újabb jelentős mennyiségű csapadékra számítanak a Tisza és a Maros mentén. A vízügyi minisztérium ezért azt javasolja, hogy a szükséges intézkedések elrendelésére üljön össze az árvízi helyzetet koordináló kormányzati bizottság.
Szolnokon várhatóan vasárnap, Szegeden pedig vasárnap és kedd között várható a Tisza tetőzése. Ez megközelítheti az eddigi legmagasabb vízszintet, mondta Varga Miklós.
A Dunai árhullám titelnél, szerbiai szakaszon pont akkor ér oda, ez szombat és vasárnap várható a tetőzése, amikor a tiszai árhullám is eléri ezt a területet, tehát vissza fog duzzadni a Tisza, és ezért lassú lesz a lapadás.
Tiszafürettől a déli ország határig 3 fok feletti vízállásokkal árad a folyó, de a Zagyván, Szolnok és Újszász között, a Taktán, a Bodrogon, a 3-as Körösön, a Hortobágy-Berettyón, valamint a Maros alsó szakaszán csaknem 1400 kilométeren szintén 3 fokú az árvízvédelmi készültség. A belvízzel elöntött területek nagysága 157 ezer hektár, ebből 76 ezer hektár a vetés és a szántó.
Újabb jelentős áradásra készülnek a szakemberek a Körösökön is. A romániai vízgyűjtő területeken lehullott helyenként 20 mm-t meghaladó csapadék miatt több árhullám is elindult a folyókon.
Az ár első hulláma a 3-as Körös felső szakaszán már elérte Magyarországot, itt 3-fokú készültség van érvényben. Szintén a legmagasabb fokon védekezik a vízügy a Berettyón. A töltések egyre kevésbé bírják a terhelést.
A több heti, magos, tehát a gátat átáztató víz miatt nagyon nagy az átszivárgás, és több mint 200 ingatlant veszélyeztet.
A vízügy szakemberei még hetekig nem számítanak javulásra a Tisza visszaduzzasztó hatása és az árhullámok miatt.
Szalma bálákkal védik a gátat az erős hullámzástól Tiszaújváros és Tiszaszederkény között. A hatalmas víztömeg ugyanis megbontotta a gát fólia borítását.
A folyamatos eső és az erős szél még ma is nagyon megnehezítette a védekezést a Borsod megyei Tisza-Szederkény környékén. Ezen a területen korábban több mint 2 kilométeres szakaszon fóliával borították be a gátat. A víz azonban ezt a védő réteget sem kímélte. Az erős hullámverés az éjszaka még a gátat védő fóliát is leszaggatta. Ezen a szakaszon 260 darab szalmabálát raktak ki, hogy védjék a gátat. A 3-4 mázsás bálákat a vízbe gördítették és kötelekkel rögzítették a parthoz. A fólia borításra pedig homokzsákokat raktak, nehogy a szél és az ár újra megbontsa. A reggeli híradásokkal ellentétben azonban a gát nem rongálódott meg.
Nem történt megbontás, és még időszakosan sem veszélyezteti a védett területnek semmelyik szakaszát ez a hullámzás és a kialakult helyzet.
A Tisza áradása máshol is gondokat okoz. Tiszafüred és Poroszló között nem közlekednek a vonatok, mert lezártak egy vasúti hidat. A napi 22 szerelvény utasait autóbuszok szállítják a két település között.
Bulgáriában válsághelyzetet hirdettek ki a hatóságok a Duna teljes szakaszán. Az árvíz 22 települést veszélyeztet az ország északnyugati részén. A bolgár kormány felkérte Szerbiát és Romániát, hogy korlátozza a vaskapun átengedett víz mennyiségét, mivel az ár elöntheti a kikötő városokat. Vidin kikötőjében rekordszintű 942 cm magas a vízállás. A minden eddigi mért és elképzelt értéket meghaladja a Tisza vízszintje a folyam alsó Dunai torkolatánál, de a megerősített gátak egyelőre bírják a víztömeg nyomását. Szerbiában Titelnél 811 cm-es vízállást mértek, ilyen magas még sosem volt ott a folyó vízállása.
A Tisza torkolatánál a nagybecskereki járásban rendkívüli árvízvédelmi állapotot hirdettek ki. A Vajdasági Vízgazdálkodási Vállalat szakemberei szerint az eddig megtett árvízvédelmi intézkedéseknek köszönhetően remélhetőleg sikerül medelben tartani a Tiszát. A hosszantartó magas vízszint az újabb árhullám eláraszthatja a töltéseket, a gátszakadás pedig beláthatatlan következményekkel járna. A legnagyobb veszélynek három nagybecskerek környéki falu van kitéve. Nagy Erzsébet, Lak, Lukácsfalva és Aradi. A Dunai árhullám csúcsa elhagyta Újvidéket és Belgrádhoz közelít. A vajdasági székvárost védi a rakpart mentén felhúzott, csaknem 7,5 km hosszú, homokzsákokból épített ideiglenes gát, de az Újvidék és Bács-Palánka közötti szeremségi településeken napok óta házak sokasága van víz alatt. Belgrádban készülnek a tetőzés fogadására.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója kijelentette, egyelőre nem tudja megmondani, valóban sikerült-e Iránnak 3,5%-os, vagyis atomerőműbe használható szintre dúsítani a uránt. Mohamed el-Baradei iráni tisztségviselőkkel tárgyalt Teheránban az ország atomprogramjáról, miután Irán bejelentette, hogy rövid időn belül ipari méretűvé kívánja bővíteni urán dúsítási programját. Baradei teheráni látogatásának fő célja meggyőzni az iráni vezetőket. Jobb lenne, ha legalább felfüggesztenék egy időre az urán dúsítást, mert ahogy mondta, e tevékenység azt a gyanút kelti a nyugati országokban, hogy Irán atomfegyver előállítására törekszik. Most további külföldi híreink következnek.
John Howard, ausztrál miniszterelnök azt állította egy vizsgálóbizottság előtt, hogy nem tudott a volt iraki diktátornak juttatott kenőpénzekről. Saddam Hussein állítólag 220 millió dollárt kapott azért, hogy az olajat élelemért program keretében az ausztrál búzaexport monopóliumával rendelkező cégnek adjon szerződéseket. Nem akarja aláírni az olasz államfő azt a rendeletet, amely 1,1 millió szavazat újraszámlálására utasítana, ahogyan ezt a parlamenti választásokon vesztes Silvio Berlusconi miniszterelnök sürgeti. Média jelentések szerint Ciampit felingerelték Berlusconi választási csalásra vonatkozó vádjai. A tegnap esti megbeszélésükön az államfő állítólag mérsékeltebb hangvételre intette a miniszterelnököt. Kamerák előtt süllyedt el egy Fülöp-szigeteki teherhajó. A szerencsétlenséget a japán televízió élőben közvetítette. A 6000 tonnás hajó összeütközött egy japán teherhajóval 80 kilométerrel délre Tokiótól. A legénységet sikerült épségben kimenteni.
A francia szenátus jóváhagyta azt a jogszabályt, amely a fiatalok első munkavállalási szerződéséről szóló és országszerte hatalmas tiltakozást kiváltó törvénycikket váltja fel. A szenátus változtatás nélkül fogadta el a nemzetgyűlésben tegnap megszavazott intézkedést. Megérkeztek az első képek a Vénuszról két nappal azután, hogy a Vénus Express keringési pályára állt az égitest körül. A németországi Darmstadtban lévő földi irányító központ közlése szerint a képeken jól kivehetőek a Vénusz körüli felhők és egy csiga vonal a bolygó déli pólusánál. A tudósok arra keresik a választ, hogy a 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Föld és Vénusz miért fejlődött ennyire eltérő módon. A híradó végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
estét kívánok! A labdarúgó Borsodi Liga ezúttal is a Duna Televízióban kezdődik. Holnap este 7-től élőben közvetítjük a 23. forduló nyitányát, a Reac debreceni vendégszereplését.
A Debrecennek kötelező győzni a hazai pályán, hogy maradjon reális esélye a bajnoki címvédésre.
Biztos, hogy arra fognak játszani, hogy mi hazai pályán nekik esünk és megteszünk mindent a győzelemért. Ez természetes így is lesz, de szem előtt tartjuk a biztonságot is, és megpróbáljuk minél előbb feltörni az átvédelmüket, hogy kinyíljanak, és esetlegesen abból még tudjunk gólokat szerezni.
A Reac vezetőedzője Urbán Florian ezer szállal kötődik az Újpesthez, így neki duplán fontos lehet csapat a debreceni fellépése.
Én a Reac vezetőedzője vagyok, nekem a legfontosabb az, hogy a Reac csapata bemaradjon az első osztályba. Az, hogyha esetleg Debrecenben nyernek és ezzel az Újpestnek tudnánk segíteni, az azt gondolom, hogy egy plusz dolog lenne, de jelenállás szerint a legfontosabb nekem az, hogy a Reac csapata az első osztályban maradjon.
Van még 8 forduló, ez alatt a 8 forduló alatt annyi pontot kell szereznünk, hogy oda tudjunk kerülni. Én így úgy érzem, hogy a csapat képesre, hogy hozza ezeket a mérkőzéseket, és el tudjuk érni azt a célunkat, amit előre kitűztünk magunk elé.
A Tampa öbölben rendezett és tegnap véget ért vitorlázó repülő hollandi világbajnokságon győztes egység kormányosát, Majtényi Szabolcsot a siker titkáról szerettük volna kérdezni, és hogy gyakorlatilag már azzal válaszolt, hogy hazaérkezése után a munkahelyén fogadta stábunkat. Megismétlem, a VB tegnap ért véget az Egyesült Államokban.
Titok az a kettősben rejlik, de maga az összeszokottság, hiszen 19 éve már egy hajóban vitorlázunk az Andrással. A másik pedig, hogy most bevezették ezt az új karbonárbocot egy másfél éve az osztályba, és ezt mi teszteltük legelőször a dánokkal, szerintem a legtöbb óra, ami kezünkben van bent. És a dánok most nem voltak itt, ők lettek volna azért a legnagyobb ellenfeleink ezeken a vizeken, hiszen itt más körülmények vannak, mint a balatoni világbajnokságon voltak, ahol sokkal többet számított a taktika, főleg a széltaktika, itt meg a hajó sebessége volt a döntő.
Tavaly ugyanis a hazai rendezésű világbajnokságon csak a második helyet sikerült megszerezniük.
A hazai vizeken talán sokkal stresszesebben versenyeztünk, görcsösebben. Itt most nagyon lazán tudtunk vitorlázni mindenféle nyomás nélkül, és szerintem ez nagyon sokat számított. Nem a vitorlázásból élünk, ezért szükségünk van privát munkahelyre, úgyhogy mind a ketten dolgozunk, és amennyi időnk engedi, azt a vitorlázásra fordítjuk.
Miután a szerb-montenegrói férfi kézilabda válogatott tegnap legyőzte a mieinket a nemzetközi hármas torna nyitónapján, ma Ausztria ellen is nyert 35-30-ra, és megszerezte az első helyet. A magyar csapat számára holnap ér véget a torna, amely fontos része az idei feladatokra való felkészülésnek.
A szerbektől elszenvedett vereség tanulságait nem csak a holnapi osztrákok elleni mérkőzés, hanem a nyári Szlovákia elleni VB selejtező miatt is fontos leszűrni.
Támadások előkészítésében a megfelelő összhang, a megfelelő ritmus, a kellő rizikóvállalás, a abszolút gólhelyzeteknek az értékesítése, tehát nyomás alatt, hogy milyen százalékkal értékesítjük a helyzeteinket, ezek nagyon fontos momentumok.
Persze, úgy veszük, a VB selejtező is csak egy állomás lesz, a keretben rengeteg a fiatal, ezt a csapatot hosszú távra építik.
Ez egy kicsit távolabbra is nyit, mint Peking, hisz itt a B-válogatott játékosaiból is vannak itt olyanok, akik ott kell, hogy majd olyan versenyekben vegyenek részt, hogy a gondozásuk a junior válogatott után is nemzetközi szinten megtörténjen, és ez már egy kicsit a londoni olimpia felé nyit.
Nemzetközi labdarúgó összeállításunkban egy kupa döntő szerepel Spanyolországból és egy kupa elődöntő Németországból.
A királykupa döntőjében az Espanyol már a második percben meglepte a bajnokságban jobban álló Zaragozát. A barcelonaiak Della Peña szabadrugásával még nem szereztek vezetést, de 2 másodperccel később Tamudo fejesével már igen. A fejes gólok mérkőzésén Everton is a Kobakjával egyenlített egy jókora kavarodás végén, sőt a vezetést is egy bolintással szerezték vissza a katalánok. Tamudo beadása után a labda Luis Garciáról került a kapuba. A mérkőzés és a kupa sorsa a 71. percben dőlt el, amikor a saját térfelől induló Corominas mindenkit lefutott, és kivételesen lábbal növelte 2-re a különbséget. A szurkolóknak vizet adó César kapus kiállítása után Luis Garcia megszerezte második gólját is, az Espanyol 4-1-es győzelmének köszönhetően megnyerte a királykupát. Németországban még csak a fináléba jutást próbálta kiharcolni a harmadosztályú St. Pauli a Bayern München ellen, de erre nem sokáig volt reális esélye a kis csapatnak. Hargreaves bombája már a 15. percben meglepte a hamburgi kapust, az egyenlítést pedig Oliver Kahn régi önmagát idéző védésekkel rendre megakadályozta. A hajrában aztán következtek Claudio Pizarro percei, a bajorok perui támadója előbb egy szögletet, majd egy rossz hazai paszt követően talált be, így a Bayern lesz a Frankfurt ellenfele a berlini döntőben.
Mára minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Néhány téma a mai reggelből. Szűk egy hét van hátra a választásokig, április 23-án választ újra az ország. Megkérdezzük, hogy milyen stratégiával készülnek a pártok a finisre. Szakértők szerint jót tenne a költségvetésnek, ha növekednének a jövedéki adóbevételek. A Vám és pénzügyőrség szakértőjét arról kérdezzük, hogy van-e még tartalék a testületben. Ma reggel is tartsanak velünk.